Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Hogy azt mondja, 8 óra és 10-es perc van, folytatódik is a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással.
Ő neki jött egy olyan, hogy mindig az első zene alapján próbálja a hallgató megfejteni, hogy vajon ki a keverő, és azt mondta, hogy meghallotta a mai első zenét, és egyből rájött, hogy DJ Gaben pörgeti a korongokat. A
műsor legelején?
Igen, igen.
Hát már nem is emlékszem, mi volt ott, de azt mondja, azért sokszor hogy... ez félrevezető lehet, tegyük hozzá.
Azt kérdezi a hallgató, hogy kit kell lefizetni a stábból azért, hogy Sissi Kecs legyen. Jaj. Egyeztessünk privátban, mennyibe kerül 3,5 perc szponzoráció a Millásban, onnantól a szponzor akár Sissi Kecset is kérhet, előtte jöhet a műsorunkban termék megjelenítés hallható, azt csókolom. Na már most, ha azt mondjátok, hogy minimum 15 perc, akkor is egy komplett playlisttel készül. Én nem kívánom a hallgatónak, hogy ezt a kereskedelmi tárgyalás Gede kollégával folytassa le, de ha ilyen impertinens módon viselkedik, akkor ez lesz a vége, hogy átküldöm az elérhetőségét Gede kollégának, és lesz nagy csodálkozás az üzleti tárgyalás folyamán. Ezt én mondom nektek. Aztán valaki felhívja a figyelmet arra, hogy jön a The Antwood is a program ajánlóhoz csatlakozva június 18-án. Nagyon remek koncert ígérkezik a hallgató szerint, én magam őt nem ismerem annyira. Jó reggelt, urak! Mindig fantasztikus élmény Dobozi Istvánt hallgatni, imádom az okfejtéseit, a logikáját, a kis belső infomorzsáit, köszönöm, hogy időről időre elhozzátok őt nekünk, főleg az ilyen fontos eseményekkor, írja András hallgató. Ez a ilyenek jöttek, meg akkor most mi van Trumpilag? Mert hogy a bíróság úgy döntött, hogy mégis maradhatnak Trumpvág. Ez nem ilyen egyszerű. Igen, ideiglenesen.
Tehát az egy erősebb ítélet, és annak egy ideiglenes felfüggesztése addig, ameddig a legfelsőbb bíróság nem dönt. Tehát az még érvényben van, csak föl van függesztve. De, tehát most per pillanat éppen megint lehet ezek. Ez, de nem tudom. De most sem tudom, hogy most akkor beszedik-e a vámot az érkező árukra, vagy csak...
Tényleg ilyenkor kiköt egy hajó, mi van? Tehát elindul vám helyzetben, útközben, mondjuk a jó reménység fokánál éri B vám helyzet, majd kiköt C vám helyzetbe. Tehát ez teljes őrület, gondoljunk már bele.
Igen.
Na, Maci, légy szíves, ne nézz hülyének a gyerekeket, miért ne értékelhetnék a tanáraikat? Ők vannak velük napi kapcsolatban, nem én a szülő. Ha van nekik markáns véleményük, hát fejtsék ki konstruktív módon. A lényeg, a konstruktív szó van, Tomi, a te üzenetedben, ugyanis pont attól óvtam a hallgatóságot és a diákokat is, hogy bosszú értékelést csináljanak.
Már pedig tudunk róla, konstruktív. Hogy van ilyen.
Már pedig igen. Én igen, egészen pontosan tudunk erről, hogy ilyeneket, és már újságcikk is született erről, ennek kapcsán került az egész téma napirendre. Tehát, ha elkasszák a vámokat, Trump ki fog vételezni egyes iparágakkal?
Nem megyünk, tegnapi utcában nem megyünk bele. Igen. Ismét, de köszönjük, igen.
Két tiszteletre méltó kedvenc műsorvezető kollégát miért pont péntekre rakják nekem össze? Már előre félek, hogy a medve megint szét fogja trollkodni az általam nagyon kedvelt fapados rovatomat. A helyzet a következő, a fapados rovatban ma nekem kevés sót fognak osztani.
Dehogy nem.
Mert hogy olyan szakmai témák kerülnek terítékre, hogy én nem tudom. Valaki adjon a Macinak egy kis csokit, hadd majszoljon, még utazunk Ács Gabival.
No, nem, ma lesznek interjúlanyaink, úgyhogy érdekes beszélgetések lesznek, és nekem csak egy pár perc jut majd a végén a hallgatói kérdésekre, úgyhogy igen, akinek van, az küldje hamarabb, mert meg kell válogatnom, csak pár darabra lesz idő.
Igen, azt szeretném még mondani, hogy az utolsó üzenet, mert áramlanak a ilyen irányú üzenetek, egyet kiragadok, de csak azért, mert hogy nem azt kell nézni, hogy én mit szeretek, hanem hogy a hallgatóság mit igényel, miért nem beszélnek egymással a gumimacik. Haribo.
Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
Millás reggeli.
Na de most
nagyon messzire most jutottunk a gumimaciktól, én ezt értem. Mert hogy szellemi jogvédelem következik, méghozzá egy olyan témában, ami azért itt dörömböl az ajtónkon minden nap, a generatív AI csinál képet, hangot, mindent most már, megjelentek az ezzel kapcsolatos mémek is, rendszeresen találkozunk vele, úgyhogy egy kicsit nemzetközi kitekintés keretében is körbejárjuk a témát. Kalózunk dr. Lábodi Péter, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi és nemzetközi ügyekért felelős elnök helyettese. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
No, hát biztos te is kaptál mémeket, amelyeket ugye az AI készített. Én már láttam reklámokat is, ilyet, amit AI készített. Onnan tudni, hogy például az egyik kedves ex-kollégám megosztotta, hogy egy hamburger tartó kezet ábrázol, és ugye itt beleütközünk abba, hogy minél nagyobb a hamburger, annál inkább vásárlásra csábít, ezért úgy oldotta meg az AI, hogy körülbelül az életben lévőnél körülbelül kétszer nagyobb ujjakat retusált a hölgynek, tehát innen buktak le, hogy ez ilyen AI reklám, és már zeneszámokat is hallottunk ez ügybe, illusztrándó ezt ugye volt Millás reggel is különböző stílusokban előadott himnusz is, szóval dübörög ez a dolog, és már itt van a küszöbünkön, nagy kérdés, hogy ezt lehet-e, kell-e szabályozni, hogy gondolkodnak erről az USA-ban, hogy gondolkodnak erről az Európai Unióban, szóval veretes téma. Kezdjük talán ezt az egészet, hogy elindult valamiféle szabályozás a világban, és a hány ház annyi szokás alapon ez zajlik, vagy még csak gondolkodnak azon, hogy szabályozzanak-e?
Hát kicsit elkezdődött ez a folyamat. Az érdekes lehet, hogy milyen kérdések mentén zajlik, mert igazából ki körvonalazódik az, hogy mik a fő topikok, amiket szabályozni szeretnének. Egyrészt ugye a nagy kérdés, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak az etetése kapcsán a kreatív tartalmak mennyiben használhatóak fel, lehet-e szabadon megtenni, kell engedélyt kérni, milyen rendszerek vannak, nyilván ennek óriási jelentősége van, és hát az Egyesült Államokban, ahol a kreatív ipar is nagyon erős, és ugyanúgy az innovatív Silicon Valley is nagyon erős, akik pedig ezen mi fejlesztésben vannak, úgyhogy ott ezen a területen most jött ki éppen egy olyan jelentés az USA szerzőjogi hivataláltól, amiben hát óckodtak attól, hogy nagyon egyértelműen állást foglaljanak. Azt mondták, hogyha tudományos célból történik ez, tudományos eredményeket akarnánk az EMI-ből kinyerni, akkor ott tulajdonképpen valószínűleg lehet ezt engedély nélkül is megtenni, míg hogyha a profitorientált cégekről beszélünk, a profit célú felhasználásokról, akkor pedig valószínűleg nem lehetséges ezt engedély nélkül ilyen fair use keretében megtenni, ami egy, hogy mondjam, elég nagy felbojdulást okozott az innovatív területen ott, úgyhogy végül is le is kellett köszönni a szerzőjogi hivatal vezetőjének nem sokkal ezután. Nyilván nem tudjuk, hogy van-e közvetlen kapcsolat itt, de az látszik, hogy ez a téma ez eléggé forrót. És aztán egy másik kérdéskör az, hogy mennyiben védhetőek azok a tartalmak, amiket előállít az EMI, és itt érdekes, hogy az Egyesült Királyságban zajlik éppen egy komoly konzultáció, egy társadalmi konzultáció, ahol a 80-as évek óta tulajdonképpen a szoftverek által eljutott tartalmakra biztosítanak szerzőjogi védelmet, most ezt vizsgálják, hogy ezt indokolt-e fenntartani, ugye teljesen megváltozott ez a terület, óriási mennyiségben állítható most már elő ilyen tartalom, és érdemes azt megnézni, hogy ez még mindig indokolta, hogy ezt a piacot támogassák. És aztán van Brazíliában, talán ott is kiemelt egy elég érdekes kérdéskör, ez pedig arról szól, hogy mennyiben lehet a szerzőknek a díjazását biztosítani. Milyen mechanizmusok vannak arra, hogy ezeknek a tömeges felhasználásoknak az ellenértékét valahogy a jogosultak meg tudják kapni. Ez egyelőre nem egy globálisan vizsgált kérdés policy szempontból, de érdekes ilyen szempontból Brazília, hogy ők már próbálkoznak, és hogyha ott valamilyen jó minta kialakul, akkor az lehet, hogy példaként szolgált máshol is.
Mennyire két dolog érdekel az előbb elhangzottak kapcsán. Az egyik az, hogy mennyire fújják a passzát szelet Amerikában a tech guruk, akik nyilvánvalóan tevőleges és nem kis anyagi támogatással segítettek Donald Trumpot megválasztani az Egyesült Államok elnökének. nyilván nekik azért fontos lenne egy megengedőbb szabályozás, ezért teszem fel ezt a kérdést. A másik, hogy hogy viszonyul az Egyesült Államok Kínához, ahol meg hát virágozzék ezer virág, most éppen ez a technológia van, használjátok, amire akarjátok, mentalitás van. Majd, ha ez olyan területekre téved, amely a kommunista pártnak nem érdek, akkor majd hirtelen egy kézifékszerű szabályozást be fognak húzni. Tehát, hogy a szabályozás itt meg azért jön szóba, mert hogy ahol nem szabályoznak, ott ugye lehet nagyobb léptékbe haladni, mint ott, ahol mondjuk szabályoznak. Kezdjük az Egyesült Igen. Államokkal, mert az az érdekes kérdés, hogy Trump mennyire engedékeny a tech guruk felé.
Ez nagyon érdekes most, hogy ez hogy zajlik, mert alapvetően teljesen valós és valid az a logika, amit mondasz, hogy igazából a tech guruknak az lenne az érdeke, hogy ez ilyen vadnyugatként gyakorlatilag teljesen szabadon lehessen bármit felhasználni, és gyakorlatilag ez is volt a megközelítés, hogy nem nagyon történt szabályozói lépés, de az látszik, hogy gyakorlatilag 20-30 per van folyamatban az Egyesült Államokban ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy mennyiben lehet ezt a fair use-t alkalmazni, itt mennyiben lehet mégiscsak tanítani, és nagyon nagy a kockázat üzletileg is azzal kapcsolatban, hogy esetleg ezeknek a pereknek az lesz a vége, hogy ez mégsem biztos, hogy szabályszerű, és ez a kockázat egyre nagyobb, és emiatt a tech guruk, hogyha így fogom össze ezt az egész oldalt, akkor egyre inkább abban érdekeltek, hogy azért legyen valamilyen szabályozás, ami hogyan tisztába teszi ezeket a kérdéseket. Nyilván nekik az a legjobb, hogyha ez a szabályozás olyan, hogy mindent lehet, de hogyha ennél kisebb is a lehetőség, akkor is nagyon fontos, hogy legalább egyértelműek ennek a szabályok, hiszen azért az üzleti, a befektetéseknek a védelmét.
Hát meg ugye azt el lehet adni az amerikai politikusok felé, hogy technológiai verseny van Kínával, nem tudjuk, hogy az AI milyen szinteket fog elérni. Rá is ijesztett Amerikára ugye a DeepSeek nevű kínai alkalmazás. Tehát lehet ösztökélni, hogy nehogy már hagyjuk a kínaiaknak, hogy a megengedő szabályokkal versenyelőnyre tegyenek szert.
Igen, ez egy óriási verseny, és ebben Európa meg egy olyan szereplő, azért leginkább, hogyha a hallgatók is végig gondolják, hogy milyen szolgáltatásokat ismernek, azért alapvetően szerintem a tengeren túli szolgáltatások merülnek fel. Tehát nem nagyon vannak olyan európai szolgáltatók, akiket azért használnak. A franciáknál van ez a Mistral nevezetű szolgáltatás, és ott pont az a úgy tűnik, hogy nekik az üzleti modelljük, hogy azt hangsúlyozzák, hogy ők tényleg a kreatív alkotóknak az érdeke is figyelemmel vannak, szabályszerűen teszik ezt a fajta tanítást. Tehát lehet egy külön arcél vagy üzletpolitika, hogy ez a tisztességes AI építő szolgáltató, és lehet, hogy ebben az Egyesült Államok is talán előre fog lépni, és ilyen szempontból pedig Kínában azt látjuk, hogy ott még egyelőre, hogy ezek a szabályok nagy szabadságot engednek, és emiatt a versenyben ők ebben így lépnek elő.
Tehát ez a nemzetközi környezet. Nézzük akkor a szűke pátriánkat, az Európai Uniót. Itt az EU-IPO, ugye az Európai Szellemi Jogvédelmi Hivatal, nem tudom pontosan a nevét, ne haragudj ezért, ők itt folyik valamiféle eszmecsere erről? Mert ugye van egy ilyen általános gazdaság filozófiai elf, hogy az USA fejleszt, Kína másol, az EU pedig szabályoz.
Igen, ez van sajnos, és ilyen szempontból ugye itt ennek ez egy kritikus megállapítás, hogy tulajdonképpen az EU-nak az a legnagyobb hozzáadottértéke, hogy minden gyorsan leszabályoz, és ezzel keretek közé szorítja akár az üzleti piaci életet is. Ezt próbálja egy kicsit vizsgálni az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala. Most jött ki egy majdnem 500 oldalas tanulmánnyal, amit nyilván nem olyan, hogy az ember leül és egyben átolvassa, de érdekes lehet abból a szempontból, hogy rengeteg kulcskérdést vizsgál, a felelősségi kérdést, ugye egy rengeteg szereplő van, aki beépíti, tanítja ezeket az alkalmazásokat, aztán az, aki a piacon működteti, rengeteg olyan felelősségi kérdés merül fel, amiben nagyon jó iránymutatásokat ad, úgyhogy zajlik ott egy ilyen munka, az látszik, hogy itt is elég komoly vigászok harca van, azért a kreatív oldal nagyon sok jogtulajdonos most kritikával illeti az Európai Bizottságot, mert nagyon szeretnék azt, hogy minél transzparensebb legyen, hogy milyen tartalmakat építenek be, milyen tartalmakat tanítanak a szolgáltatók, de ebben úgy tűnik, hogy egyelőre nincsen komolyabb elvárás. Lenne egy ilyen az AI-ekből fakadó kötelezettség, hogy az egyes műveket, az egyes tartalmakat egy összefoglalóban kelljen hozzáférhetővé tenniük a szolgáltatóknak, hogy meg lehessen találni, hogy ők miket használtak fel, de sajnos ez nem túl részletes, úgy tűnik ez az elvárás, és elég ilyen nagy adatbázisokra, nagy adathalmazokra utalni összesen, tehát nagyon nehéz lesz majd a jogtulajdonosoknak utána járni, hogy az ő tartalmaikat felhasználták.
Közben Amerikában meg kirúgták a szerzőjogi hivatal
fejét. Igen, mondta.
Trump menesztette, ugye?
Szóval esett erről, igen.
Igen, de hogy a háttere is érdekelne, hogy miért, az szerintem arról keveset tudunk.
Igen, erről mi is keveset tudunk. Ami látszik, hogyha összerakjuk az egyes lépéseket, amik történtek, tényleg kijött egy ilyen jelentés az amerikai szerződi hivataltól, amiben azért sokan várták, hogy tisztába fogja tenni azt a kérdést, hogy lehet-e szabadon tanítani emmit kreatív tartalmakkal, és nem volt egyértelmű a jelentés. Tehát inkább ilyen attól függ, és valószínűleg az is közrejátszhatott, hogy azért igazából a szolgáltatóknak pedig valószínűleg az lett volna az érdeke, hogy a teljesen egyértelmű legyen, hogy bármit, bárhogyan. Uh-huh. És felmerül ez az összefüggés, hogy a leköszönésének lehet ez is egy oka, hogy talán egy más megközelítés indokoltabb lett volna.
És az a furcsa ebben az egészben, hogy ez közben meg ez zajlik, ez az egész történet. Tehát születnek szellemi alkotások a generatív AI segítségével, nem várják meg az alkotók ezt a szabályozást. Egyáltalán, ha valaki most tényleg jogszabály követő módon szeretne mesterséges intelligenciával alkotni, most ez legyen akár valami kép, akár zeneszám, akár irodalmi mű, teljesen mindegy, az most mibe kapaszkodhat? Mit csinálhat? Most még egyelőre bármit, mert még az EU is csak gondolkodik?
Szerintem az egy jó megközelítés, hogyha az általános szerzőjogi szabályokat használjuk, mert egyelőre nincsenek speciális szabályok. Egy dolog fontos, amit az AI Act elvár, hogyha valaki deepfake tartalmakat állít elő, ugye tudjátok, ez a Tom Hanks a fogorvosi reklámba, vagy hát tudom, most egyre több jön szembe, akár ilyen politikai jellegű politikusokat bizonyos szituációkba belerakó videók, akkor ott nagyon fontos elvárás, hogy ott fel kell tüntetni, hogy ezt mesterséges intelligenciával készítettük. Tehát ez a kötelezettség van.
De ez hol? Mondjuk van egy kép. A képnek az aljában egy vízjelet kell elhenni, hogy powered by ChatGPT, vagy mi a helyzet egy zeneszámnál például, vagy egy mondjuk egy irodalmi alkotás, ha online születik, összemixelem a teljes Petőfi életművet, és hozok belőle létre egy másik Petőfi stílusú verset, akkor oda tudom írni, hogy ezt köszönöm szépen a figyelmet, az én ötletem volt, de generatív AI-jal hoztam össze, de mondjuk egy zeneszámnál ott nem tudok vízjelet, vagy bemondja egy gépi hang az elején, hogy ChatGPT, szóval ezek a aprórékos részletek sem tisztázottak, ahogy én így hallom a szavaid.
Teljesen igazad van, és hát ezek nagyon, ezek praktikus kérdések, amik, hogy mondjam, a szabályozó elvárad dolgokat, de hogy ezeknek a megvalósítása az nyilván egy másik kérdés. Ahogy a példát mondtad, hogyha vizuálisan ábrázolt egy adott alkotás, amit létrehoztunk, akkor ott van mód arra, hogy vízjelezzük, odaírjuk. Én láttam is többször, most már egyre többször jelenek meg ilyen tartalmak, hogy meg van jelölve. A zenei esetében ott hát, hogyha egy szolgáltató, egy Spotify, egyéb, akkor ott is nyilván fel lehet tüntetni, de amikor elhangzik ez például nálatok egy rádiós, akkor ott ez viszonylag nehezebb. Nyilván azt is érdemes ilyenkor szem előtt tartani, tulajdonképpen ott is elvárás, hogy a szerzőknek meglegyen a neve említve, nyilván itt valahogy azért a joggyakorlat ezt felülírja. Amúgy ez az egyik leginkább vizsgált és legnagyobb kihívásokat jelentő kérdés most, hogy lehet a digitális környezetben megjelölni ezeket a tartalmakat, uh-huh. ilyen metaadat szintjén, miként lehetne ezeket úgy megjelölni, hogy aztán a későbbiekben akár az engedélyezés kapcsán, vagy pedig annak az ellenőrzése kapcsán, hogy ezt emi csinálta, vagy nem, ezt ténylegesen lehessen alkalmazni. És ugye egy kulcskérdés az európai rendszerben, hogy nálunk van egyfajta tiltakozási lehetőség a jogosultaktól, a jogosultak javára, hogy mondhatják azt, hogy én nem akarom, hogy az én tartalmaimat az EMI tanítására használják, és itt is nagyon fontos lenne, hogy ez digitálisan meg lehessen jelölni a tartalmakat,
hogy mik azok a tartalmak, amiket pontosan nem szeretnénk. Igen, igen.
Így van, amikor a robotok scrollolják a netet, akkor nekik elég fontos lenne, hogy ezt ilyen általuk gépileg olvasható módon megjelenjenek jelölve ezek a tartalmak. Uh-huh. És ez most egy nagyon vizsgált kérdés, hogy ez technológiai, akkor lehetne biztosítani, hogy minden egyes művén legyenek ilyenfajta digitális uh-huh. jelzések. Ebben iszonyatos mennyiségű pénz és kutatás megy, ezt is az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala vizsgálja ezt a kérdést, úgyhogy ez most még egy nagyon fontos elem.
Hát, próbáltunk kapaszkodót adni, bevallom őszintén, nem vagyok szakértője a témának, sőt, alkotó sem vagyok, de nem könnyű most ez a helyzet. Mert az emberben benne van a kreativitás, ott vannak az eszközök, stb. Haladna, de hát, hogyha jogszerűen akar valamit csinálni, az most nem biztos, hogy menni fog.
De én azt gondolom, hogy azért nem kell tartani attól, hogy valaki használ ilyen eszközöket és kreatív alkotásokat így készít. Nyilván itt a kérdés az, hogy ez egyébként védett lesz-e vagy nem, tudja magának mondani, és itt ugye ezt már elmondtuk, hogy alapvetően azért az a lényeg, hogyha nagyon sok, a nagy emberi kontribúció nem csak prompt révén állítok elő, hanem tényleg egy komolyabb alkotói munka is van, akkor ez a védelem fenn fog tudni állni. Úgyhogy ez szerintem okay. egy fontos takeaway.
Oké, mi most megpróbálunk úttörő módon a megszólalás után egy mesterséges intelligenciával előállított millás reppel felhívni a figyelmet a probléma égető jellemére, vagy jellegére. Köszönjük szépen a beszélgetést.
Ez egy szuper misszió, én köszönöm.
Köszönöm, sziasztok. Szervusz, minden jót. No, az elmúlt percekben dr. Lábodi Péterrel, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi és nemzetközi ügyekért felelős elnök helyettesével beszélgettünk kicsit arról, hogy milyen a generatív AI szerzői jogi megítélése, mert hogy az itt dörömből az ajtónkó hallgat csak.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak. A rovat támogatója az Euroleasing, a finanszírozási kérdések szakértője.
No kérem, 1786-ban született május 30-án Fáy András magyar író, ő politizált is egyébként, úgyhogy tőle választottunk aranyköpés rovatunkba néhány gondolatot, szerintem kettőt is beolvoznék ide. Az egyik az egy kicsit komolyabb, a másik talán még komolyabb. Az első így hangzik: a barátság és a szerelem olyanok, mint a hegedű húr, ami ha megereszkedik, még meghúzhatod, de ha elszakadt, hiába kötözöd össze, mindig hamis hangot fog adni. Ez az első, a második, az kicsit talán jobban profilunkba vág, úgyhogy ezért ollóznám ide Fáy András következő mondását, mert így hangzik: a pénz politikai levegő. Nélküle, ki társaságban élsz, lélegzetet nem vehetsz. Ennyike.
A rovat támogatója az Euroleasing, a finanszírozási kérdések szakértője. Innoválni már pedig kell. Az újítás szükségszerű, értéket teremt, társadalmi vagy gazdasági hasznot hoz. És ami a legfontosabb, az innováció tanulható. Kitalál, megalkot, kipróbál, finomít. Az innovációs ciklus 4 üteme. Értékteremtés újdonság által. 4 ütem. A Millás reggeli innovációs rovata.
No, innovatív startupok, figyelem, új szolgáltatás áll az innovatív startupok rendelkezésére. A Magyar Innovációs Szövetség gründolta ezt, hogy miről van szó, Bőte Csaba, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezetője majd elárulja. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntök szeretettel mindenki.
No, először ugye a Find Your Mentor, azaz Találd meg a mentorod programról van szó, vagy szolgáltatásról van szó. Mi hívta ezt életre? Mi az a probléma, amire ez választ adhat, vagy aminek a megoldását ez segítheti?
Ez a szolgáltatás a startupoknak a problémájára ad megoldást. Egyik oldalról ugye tudjuk, hogy a startupok fantasztikus ötletekkel bírnak. Másik oldalról viszont szükségük van egy csomó ismeretre, mert bár pontosan tudják technikailag, hogy mit szeretnének csinálni, milyen üzleti fogással szeretnének élni, milyen új megoldással szeretnének piacra lépni, másik oldalról meg hiányoznak azok az alapismeretek, üzleti alapismeretek, cégvezetési alapismeretek, menedzsment ismeretek, amelyek nélkül nyilván nem lehet eredményeket elérni. Ez az, amit a mentortól kaphatnak meg, és ezt a szolgáltatást kívánjuk mi is az Innovációs Szövetség keretén belül nyújtani számukra.
Oké, nézzük végig a folyamatot, vezessük végig a reménybeli innovatív startupunkat ezen a folyamaton. Hallja a rádiós beszélgetés, azt mondja, hogy így, hát én marketingben nagyon gyéren tudok teljesíteni. Van az Innovációs Szövetségnek ez a programja, na és akkor innentől mit kell csinálni?
Hát innentől kell venni egy nagy levegőt, és azt mondani, hogy jelentkezem.
Ez a legkönnyebb rész.
Ez a legkönnyebb rész, így van. Fel kell keresni az Innovációs Szövetség honlapját, az innováció.hu-t, és ott a startup aloldalon, a Find Your Mentor program aloldalán jelentkezni kell, meg kell adni a legfontosabb adatokat a startupról, és ami igazán fontos, az ott található 18 mentor bemutatkozó videóját, bemutatkozó önéletrajzát meg kell nézni, és ki kell választani közülük azokat, amelyeket a mentorok közül a legszimpatikusabbnak talál a startup.
Honnan van ezek a merítés? Akkor most néhány ilyen gyakorlati kérdés, mielőtt tovább mennék. Ugye kulcs momentum az, hogy milyen mentorok közül lehet választani. És hogy találkozom én ezekkel a mentorokkal? Nem tudom, beütöm, van egy mentorlista, beütöm, hogy marketing, kidob 5 embert, és akkor onnan én hogy választatok? Van valami videós bemutatkozás, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Így van egy mentorlista, egy rövid bemutatkozó szöveg, egy hosszabb önéletrajz, illetve egy videó, amelyben a mentor arról beszél, hogy milyen tapasztalatai vannak, és hogyan mint tudná segíteni a illető startup céget. Ilyen módon lehet választani, lehet annak alapján, hogy milyen iparágban dolgozik az illető mentor, lehet annak alapján, hogy milyen tapasztalatai vannak például startupokkal, vagy éppen marketing, vagy értékesítési területen, vagy bármilyen más területen milyen tapasztalatokat szerzett, vagy akár csak szimpátia alapján.
Az sem árt az üzletben, igen.
Mert az is nagyon sokat számít, hogy kivel érzem úgy, hogy megvan a közös nevező, kivel érzem úgy, hogy megvan a közös hullámhoz. És akkor ennek alapján választok, elküldöm a jelentkezésemet, ez megérkezik hozzánk az Innovációs Szövetséghez, és mi azonnal válaszolunk. Egyébként nem csak mentort kínálunk, hanem ugye az Innovációs Szövetség tagságát is kínáljuk a startupoknak. Ez is egy nagyon fontos dolog, hiszen az Innovációs Szövetség 260 tagvállalata egy nagyszerű közösséget is alkot. Úgyhogy ezt a két dolgot ajánljuk a mentorok mellett, vagy a mentorálás mellett. Válaszolunk, végbe megy a belépési folyamat, és felveszük a kapcsolatot ennek keretében a mentorral, akit kiválasztott a startup. Ha ő is szívesen vállalja a mentorálást, akkor összekapcsoljuk őket, és már is indulhat a mentorálás.
Oké. A következő kérdés, hogy állt össze ez a mentorlista? Kiválogatta, önként jelentkeztek a szakemberek, stb. Minden érdekes lehet.
Mi magunk választottuk, abban a szerencsés helyzetben vagyunk az Innovációs Szövetségben, hogy a tagvállalatainkon keresztül rengeteg tapasztalt tudománnyal, műszaki kutatásfejlesztéssel és üzlettel foglalkozó tapasztalt személyiséggel van ugye kapcsolatunk. És hát közülük egy széles kört kérdeztünk meg arról, hogy szívesen vállalna a mentorálást, van-e ehhez kedve, van-e erre ideje, és hajlandó-e azon a képzésen is keresztül menni, ami ugye ilyenkor szintén szükséges, hiszen a mentorálás is egyfajta szakma, azt is meg kell tanulni. Úgyhogy akik kedvet éreztek ehhez, és vállalták a képzést is, közülük 18 mentor került végül is kiválasztásra, ők azok, akik a képzést is végigcsinálták velünk együtt, és ilyen módon ők kerültek erre a mentorlistára első körben. Természetesen a későbbiekben szívesen bővítjük ezt majd tovább, annak függvényében, hogy jelentkeznek majd a startupok, és egyre több ilyen mentorra lesz szükségünk.
Oké. Mit kap a mentorált? Tehát kiválasztottam a listán, összebútorozunk, nagyon jó, hogy kezdődik a közös munka, hogy kell ezt elképzelni a mindennapokban?
A mindennapokban ezt úgy kell elképzelni, a mentorálás elsősorban személyes találkozásokon keresztül, esetleg ugye a mai világban már virtuális találkozások is elképzelhetők, ezen keresztül valósul meg. 6-12 hónapig tart, jellemzően hetente, két hetente érdemes találkozni és beszélgetni. A jó mentor ilyenkor meghallgatja a mentoráltat, jelen esetben ugye a startupot, megkérdezi, hogy van, mint van, mivel foglalkozik éppen, milyen problémái vannak esetleg, hiszen igazából a mentornak az a feladata, hogy ezekre a problémákra adjon hasznos tanácsokat. Nem is közvetlenül azonnal megmondja, hogy mi a tuti és mit kell csinálni, hanem jó kérdésekkel, elgondolkodtató kérdésekkel, rávezető tippekkel igazából azt kell elérnie, hogy a mentorát saját maga jöjjön rá arra, hogy mi a helyes megoldás. Természetesen, hogyha ez nem sikerül, akkor közvetlenül is adhat tanácsokat a mentoráltnak. De azért alapjában véve a rávezetés az igazán fontos. Uh-huh. Tehát igazán jól figyelni kell, és kérdések feltevésével kell rávezetni a mentoráltat a megoldásra.
Uh-huh. Hozzáférhet-e a mentorált a kapcsolati tőkéjéhez a mentorának?
Hogyne. Uh-huh. Ez egy nagyon fontos.
Mert talán ez lehet, hogy értékesebb is tud lenni időnként, mint a szakértelem.
Így van. Azt mondom, mind a kettő nagyon fontos. Nyilván a szakértelem is, mert hogyha mondjuk a startup nem csinált még go-to-market stratégiát, akkor azért nem árt segíteni neki ebben. Vagy nem csinált, nem rakott még össze egy büdzsét a cég számára, egy éves pénzügyi tervet, akkor ebben is lehet szakértelemmel segíteni. Uh-huh. Másik oldalról igen, a startupok még hiány vannak azoknak a kapcsolatoknak, amelyek egy cég életében szintén nagyon fontos szerepel bírnak. És a mentor, aki 20-30-40 éve már abban az adott üzletágban tevékenykedik, ilyen kapcsolatokhoz is hozzásegítheti a startup céget, ezzel segítve, hogy megtalálja az együttműködő partnereket a cég, amelyek szükségesek a sikeres piacra.
Egy startup, egy mentor? Vagy ha azt mondom, hogy én csak a termékfejlesztéshez értek, szükségem van IT támogatásra, marketing támogatásra, üzletfejlesztési támogatásra, adminisztrációs támogatásra, stb., akkor leuralhatom a mentor listát?
Alapjában egy mentort biztosítunk, ő az, aki a mentorálást fogja végigcsinálni, de természetesen, hogyha ez a mentor úgy érzi, hogy szükséges bevonni más valakit azért, mert valamilyen speciális szakértelem kell még a mentoráláshoz, akkor jelzi nekünk is a mentorok közül, vagy akár más szakemberek közül, aki esetleg nincs is a mentor listán, mi biztosítani fogunk még valakit, vagy valakiket, akikkel lehet konzultálni.
Most hol tart ez a program? Ez most indult, vagy már esetleg vannak első együttműködési kezdemények a startupok és a mentorok között?
Nagy érdeklődést tapasztaltunk. Körülbelül egy hónappal ezelőtt hirdettük meg, de nagyon sokan jelentkeztek már, 10 startup egészen pontosan, akiknek már meg is kerestük a mentorát, mármint hogy ők kiválasztották, és mi ugye összehoztuk az együttműködést a mentorát és a mentor között. Úgyhogy én azt látom, hogy ez iránt nagyon komoly az igény, ami nem is csoda, hiszen ugye a bevezetőben mondtuk, hogy a startupoknak azért nagyon sok tapasztalat és tudás még hiányzik az eszköztárából. Ennek megfelelően szükségük van mentorálásra, sőt, sokan úgy vélekednek szakemberek, hogy a startupoknak elsősorban mentorra van szükségük, és csak utána például mondjuk tőkebefektetésre.
Oké, nagyon sok sikert a programhoz, s a hazafényre derül. Köszönjük szépen az információkat, szép napot kívánunk!
Szép napot kívánok én is,
viszonthallásra. Bőte Csabával beszélgettünk, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezetője, ő és a témánk pedig a Találd meg a mentorod program startupoknak.
Az ötletgenerálástól a prototípuson át a tanulásig. Kitalál, megalkot, kipróbál, finomít. 4 ütem. A Millás reggeli innovációs rovata hangzott el.
Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
Millás reggeli.
Egy adománygyűjtő kampányra is szeretnék felhívni még ma reggel a figyelmet. Az Ökumenikus Segélyszervezet szervezi ezt. Gáncs Kristóf van a vonal túlsó végén. Ő az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Köszönöm. Miről is van a szó?
A kapaszkodó kampányról van szó, ugye ez az Ökumenikus Segélyszervezetnek most már sok-sok éve megszervezett tavaszi adománygyűjtés, ami a gyerekekről szól. Ugye az Ökumenikus Segélyszervezet több mint 3600 gyerekkel foglalkozik egész évben, és ilyenkor pedig hát a nyári táborozásokat tervezzük már, és ehhez gyűjtjük az erőforrásokat.
Uh-huh. Mennyire nyitott a vállalkozói szektor egyébként egy ilyen segélyszervezet végezte feladatok támogatására? Ezt azért kérdezem, mert hogy javában beszélünk az ESG-ről, és hát ugye ennek a ilyen és ehhez hasonló tevékenységeknek pont az S lábhoz van némi köze.
Így van, én azt gondolom, hogy az ESG-n belül az S-ről talán kevesebbet beszél ma a vállalati szektor. Nekünk egy fontos célkitűzésünk, hogy tudatosítsuk egy picit a partnerekben azt, hogy erről a területről is érdemesebb stratégiailag gondolkodni. Az Ökumenikus Segélyszervezet több mint 100 vállalattal van szerződésben jelenleg is, és a társadalmi felelősségvállalás területén nagyon komoly programokat hajtunk végre. És itt nem csak arról beszélünk, hogyha mondjuk baj van, és egy árvíz, vagy egy földrengés, és akkor együtt cselekszünk, hanem annak bizony hosszú távú együttműködések, például a gyerekek felzárkóztatása terén, így például a gyerektáborok mellett is ott van akár az EON, akár a Tesco, olyan cégeket tudok mondani, akik valaki adománygyűjtéssel száll be, valaki egy tábort fogad örökbe, valaki egy digitális felzárkózás és programba kapcsolódik be.
És ezt úgy kell elképzelni, hogy akkor én az ESG jelentésembe beleírhatom, hogy egyébként ebben a programban én együtt működök az Ökumenikus Segélyszervezettel.
Így van, és nagyon fontosnak tartom, hogy mi sosem adományozókról beszélünk, hanem partnerekről. Uh-huh. Tehát leülünk és együtt megbeszéljük, hogy mik a cégnek a prioritásai, valakinek a HR-a fontosabb, és a munkatársainak a bevonása, valaki mondjuk a PR-ben szeretne jobban visszacsatolni a saját célcsoportjai felé. Másik oldalon mi megképviseljük a szakmát, tehát hogy ezek tényleg minőségi programok legyenek, és tényleg a gyerekekről a gyerekeknek szóljanak. De közben nagyon fontosak a vállalatok szempontja is, mert így lehetséges az, hogy vannak cégek, akikkel évtizedek óta dolgozunk együtt, mert az ő érdekeiket is nézzük. És az ESG ebből szempontból egy új szál, egy új szempontrendszer, de nagyon tudatosan készültünk mi magunk is ezekre a változásokra.
Nem ön is fogadtok magánhagyományokat, csak kimondottan a céges kapcsolatokon keresztül ezek szerint?
Mind a kettő, és én azt mondom, hogy van egy pont, ahol ez a kettő talán össze is ér, hiszen nagyon fontosak a munkavállalók is, egyre több önkéntes programon vesznek részt a különböző partnercégeinknek a dolgozói. Most ilyenkor májusban főleg ennek van a szezonja, és ezek nem egyszerűen karitatív csapatépítő tréningek, hanem sokkal több annál, mert megismerik a munkánkat, és sok esetben maguk a munkavállalók is elköteleződnek egy-egy ügy mellett, lejönnek egy táborba, mondjuk egy nem tudom, pénzügyi tudatosság táborba, egy pénzügyi cég, egy egészségügyi tudatosság táborba, egy olyan cég, akinek ez a fontos.
Oké. Ez lett volna az utolsó kérdésem, hogy ez hogy működik vállalati oldalról?
Mi azt látjuk, hogy egyre tudatosabban működik, és egyre inkább komolyabban veszik a célok. Ugye régen jellemző volt ez a fajta egyszerűbb adományozói attitűd, ma már stratégiára gondolkodunk erről, mind a céges oldalon, mind a segélyszervezet oldalra. És hát persze magánszemélyeket is mindig kérjük, hogy támogassa munkánkat. Most is a 1353-as adományvonal működik, tehát ha valaki gyerektáborainkhoz hozzá akar akár rádióhallgatóként járulni, akkor ezt meg tudja tenni most a 1353 hívásával.
Hajrá, felhívtuk erre a figyelmet. Nagyon szépen köszönjük az információkat, és sok sikert a program lebonyolításához.
Köszönjük a lehetőséget, és várjuk azokat a cégeket, akik stratégiára gondolkodnak az ESG-ről.
Legyen így. Köszönjük, még egyszer szép napot.
Köszönöm. Viszonthallásra.
Gáncs Kristóffal, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatójával váltottunk néhány szót az elmúlt percekben. Nyújtsunk együtt kapaszkodót, kampányra hívtuk fel a figyelmet.
Gyors közlekedési információ.
Igen, a Fiumei úton az Örci térhez közel az Örci tér irányában lerobbant autó alakul a torlódás. Záporoznak az okos utas kérdések, úgyhogy azokra nem tudom, hogy Gabi mit tud hazudni, mert hogy nem lesz rá idő, arra most leteszem a nagy esküt, de azért ti csak írjatok. Igen.
A műsor végén lesz majd idő, de majd szerintem kimentegetem itt a hírek alatt, és próbálok nagyon gyorsan összehozni, meg láttam érdekes kérdéseket. Például a 8 hónapos kisbabával.
Bizony.
London vagy Svédország, vagy Prága, ez igen, elgondolkodtatott már, ha csak a praktikus szempontokat nézzük, hogy közlekedés hogy megy.
Vagy Göteborg.
Mondd még egyszer?
Göteborg.
Nagyon jó. Nagyon jó.
Szerintem hát meg a viking vér is csörgedezik.
A svéd országban élő hallgatók is csettinteni fognak szerintem. Jó.
Igen, én mondom, visszaszorulok én az okos utas most következő szakmai menetrendjében.
Akkor éppen ezt kifelejtettem a múlt héten, amikor felsorolgattam a téli menetrendi változásokat, hogy mondd még egyszer.
Göteborg.
Sajnos ismét megszűnik télre. Én ezt nem értem, hogy csak...
Én se. Mikor a vikingek pont télen mennének oda, érted?
Volt két. Egy itt repültem mindkét versenytársa. Az egyik bezárta a Wizzair, kivonult, maradt a Ryanair, erre az is bezárja. Csak nyáron megy, télen nem, most megint nyáron megillet, és most télre megint nem lesz. Pedig annyira jó hely. Meg hát rengetegen utaznak családi kapcsolatok. Ez a legértedetlenebb ilyen útvonal bezárás, vagy nyári útvonalasítás nekem. A...
Göteborg!
Köszönöm szépen. Így jó. Szerencsére Stockholmhoz.
Így kell végszavazni Ács Gabi.
Na, gyorsan menjünk, mert hogy
Smici, mondjál híreket, légy szí, gyorsan.